Kedves rádióhallgatom! Azzal foglalkozunk, hogy Isten házának neve imádság háza lesz minden nép számára. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy Krisztus a Mesiás Isten igéjének az igazsága. Aztán így folytatja az ige. Így lesz, ha engedelmesen hallgattok isteneteknek, az Úrnak a szavára. Nem azt értem ezen, hogy a profécia beteljesedése az ő engedelmességüktől függ, mert a profécia benne van Isten örökkévaló tervében és szándékában. Az ő részvételük hitüktől és engedelmességüktől függ. Amikor most bezárjuk Zakariás könyvének első főbb szakaszát, meg kell figyelnünk a történelem és a profécia folyamatát. Lehetséges, hogy eltévedünk ebben a szakaszban, és elveszítjük a Szentírás egyik legnagyobb tanulságát és az egyik legnagyobb alapelvet, amelyet Isten az ő igéjébe írt. Sürgetem azokat, akik tanítani igyekeznek egy kis könyvet, hogy nagyon óvatosak legyenek. Ezáltal megszabadulnak az elképesztő és hátborzongató magyarázatoktól, mivel Zakariás látomásai nagyon szimbolikusak, ezért hajlunk arra a következtetésre, hogy csak véletlenül álmodta össze ezeket a próféta sok száz évvel ezelőtt. Akik ezeket a proféciákat nem kapcsolják egymáshoz, azok bármilyen magyarázatot kipréselhetnek belőlük. Ez a veszélye annak, ha valaki kiemel egyet a látomások összefüggéséből, és elképzelhetetlen magyarázatot ad neki. Gondolnunk kell arra, hogy a profécia magyarázatának egyik nagyon fontos szabálya az, hogy egyetlen profécia sem eredt saját magyarázatból, vagyis annak bele kell illennie a proféciák teljességének megfelelő helyére. Ne felejtsük el, hogy a Zakariásnak adott látomások kapcsolatosak egymással. Értelmük elsősorban a helyi körülményekre utal, de ugyanakkor megadják a történelem vázlatát is. Bemutatják Izrael népének egész jövőjét, beleértve ellenségeik elpusztítását, a saját megtisztulásukat és helyreállásukat főpapi bizonyságtevő tisztségükbe. Ez az ige szakasz Krisztus földrejövetelét is leírja, aki pap királyként érkezik, hogy uralkodjék a világon. Isten mindezeket Zakariás proféta által adta, hogy bátorítsa korának elkeseredett maradékát, akik a templom építéssel küszködtek. A munka nem csak lassan és nehezen haladt, hanem kicsinek és jelentéktelennek is látszott Salamon templomához és a nagy pogány templomokhoz viszonyítva, amelyeket Babilonban, majd később a Méd-Perzsa birodalomban láttak. Izrael azonban békében élt, és ez volt a legalkalmasabb idő az építésre. Most szeretném felhívni figyelmed a hármas jelentésre. Van a korabeli jelentés, a folyamatos jelentés és a végkiteljesedésre mutató jelentés. A korabeli jelentés az, hogy Zakariás a helyi körülmények között szól. Korának népét szólítja meg problémáiknak megfelelően. Arra sürgeti saját népét, hogy ne keseredjenek el, hanem tudják meg, hogy Isten örökkévaló tervébe és szándékába illeszkedik az életük. Az a kis templom, amelyet építenek, végül a nagy milleniumi templomhoz vezet, amelyet maga a Mesiás épít fel. A folyamatos jelentés a mikorunknak szóló üzenetet tartalmazza. Láthatjuk ismét, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos. Timóteushoz írt második levél 3. részének 16. versében olvassuk ezt. Minden ige üzen nekünk. Jól lehet, nem mindegyiket nekünk írták. Például Isten nem kért minket templomépítésre. Néhány évvel ezelőtt sok keresztény köveket gyűjtött egy kőfejtőből, és igyekezett Izraelbe szállítani, hogy segítsen Izraelnek a templomépítésben. Ez nevetséges elképzelés volt. Nem az a feladatunk, hogy márványt juttassunk Izraelnek, és segítsük felépíteni a templomot. Az a dolgunk, hogy mondjuk el nekik a kőszikláról szóló üzenetet, aki az a kő, amely kéz érintése nélkül szakad le egy hegyről, ahogy az Dániel próféta könyve 2. részének 45. versében olvassuk. És aki ezt mondta magáról, ha valaki erre a kőre esik, összezúzza magát. Akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Máté evangéliuma 21. rész 44. vers. Ha nem járulunk elébe bűnbánattal e kegyelmi időben, eljön az a nap, amikor hordozzuk ítéletét. Már láttuk, hogy Isten megítéli a népeket, Babilóniát, Média-Perzsiát és a görög-macedóniai birodalmat, amelyek jöttek és eltűntek. Vajon látod-e azt a tényt, hogy ma is Isten irányítja a világ történelmét? Rájöttél-e már, hogy Isten megítéli a mi népünket is? Már sok történelmi leszke megalázott és megszégyenített minket. Mit értünk el a háborúkkal, amelyekbe annyi anyagi erőt és emberéletet áldoztunk? A jelenlegi események arra tanítanak minket, hogy Isten rohamosan feltámaszt egy-egy népet, és ugyanolyan hirtelen eltünteti a színről. Nagy népek emelkedtek föl, mint a világ leghatalmasabb országai, de elestek, mert bűn és elbizakodottság volt bennük. Évtizedekkel ezelőtt még senki sem gondolta, hogy a világ nagyhatalmainak meg kell alászkodniuk néhány sivatagi sejk előtt, akik kezükben tartották az olajcsapokat. Ma már látjuk, hogy a világ gazdagsága az olajért való fizetség fejében átvándorol az arab félszigetre. Az olajmágnások képesek összeroppantani a világ nagy nemzeteinek a gazdagságát. Ha hallgatjuk a híradásokat, akkor nagyon elkeseredünk. Ezen kívül még agymosásban is részesülünk. Már belefáradtam a politikusok, oktatók, katonatisztek, atléták és színészek üres beszédeibe. Nem gondolom, hogy bármelyikük valami fontosat tudna nekünk mondani. De talán még mindig meghallhatod azt a csöndes hangot, amelyet Isten üzen Zakariásnak e látomásokban. Azok nem idegenek, és nem távolállók, hanem arra tanítanak, hogy Isten szándéka győzedelmeskedik, és Isten kezében tartja a történelmet, hogy véghez vigye szent céljait. Ha ezt tudjuk, akkor belelátunk a jövőbe. Lehet, hogy hívők kis csoportja gyülekezik össze valahol, egy mellékutcai lakásban, de Krisztus nevében jönnek össze, és őt akarják magasztalni. Tanulmányozzák Isten igéjét, és igazán teljesíteni akarják az ő akaratát. Őszintén éneklik, szeretlek Jézusom, tudom enyém vagy, e világ örömet nékem már nem ad. Sosem becsültem örömid oly nagyon. Ha egykor szerettelek, az most vagyon. Talán nem ismerik azt a kis csoportot a világon, de az fontosabb lehet Isten tervében és programjában, mint a nagy összejövetelek a világ fővárosaiban. Ezt sokaknak nehéz elhinniük, mert a világ nem Isten szempontjából mérlegeli a tényeket. te is láthatod, hogy a hívők kis csoportja egyesül majd egy napon a hatalmas mennyei kórussal, és éneklik a báránynak. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket, Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá, és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Jelenések könyve 5. részének 9. és 10. verse. Efelé a cél felé haladunk. A világ figyelmen kívül hagyhatja őket, és a tömegek egyszerűen elmehetnek mellettük, mégis fontosak Isten tervében és akaratában. Zakariás prófétának ez az ige szakasza segít abban, hogy Isten szempontjából lássuk a tényeket. A Szentírásnak ez a rendkívüli fejezete ma is üzenetet tartalmaz az ige tanulmányozóknak. A most következő 7. és 8. fejezetben történelmi bevezetés áll előttünk. Ez nagyon hasonlít ahhoz, amivel Haggeus próféta kiskönyvében találkozunk. Haggeus könyvének a közepén olvassuk, hogy Haggeust elküldte az Úr a paphoz, akinek föltett egy kérdést a tisztasági törvénnyel kapcsolatban. Amikor egy szertartásosan tiszta tárgy érinti azt, ami tisztátalan, vajon tisztává teszi-e azt? Természetesen a válasz az volt, hogy nem teszi tisztává. És amikor egy szertartásos értelemben tisztátalan érinti azt, ami tiszta, vajon beszennyezi-e azt? Itt a válasz igen. Ebben a történelmi bevezetésben Zakariás ugyanazzal a problémával találkozik, egy kissé más nézőpontból. Így szólt az Úr igéje Zakariáshoz. Dárius király uralkodásának 4. évében, a 9. hónapnak, a Kiszlév hónapnak 4. napján. Zakariás könyve, 7. rész, 1. vers. Itt nagyon figyelemre méltó az, hogy Zakariás ismét átad egy üzenetet ennek a népnek, ami nagyon fontos részükre. Világossá teszi, hogy ez nem a saját kitalálása, hanem az Úr igéje. Dárius király uralkodásának 4. évében, a 9. hónapnak, a Kiszlév hónapnak 4. napján. Ha ezt a mi naptárunk szerint akarjuk meghatározni, akkor ez a dátum Krisztus előtt 518. december 4-e. Ez ugyanaz az időszak, amikor Haggeus próféta szólt a néphez nagyon gyakorlatias módon. Amikor a bételiek elküldték Szárecert, Regemmeleket és embereiket, hogy esedezzenek az Úrhoz. Zakariás könyve 7. részének 2. verse. David Baron magyarázata segít jobban megértenünk ezt a verset. Megfigyelhető, hogy csaknem minden modern írásmagyarázó kihagyja a 2. vers 1. sorát, amit a régi fordítás így adott vissza, hogy amikor elküldték az Isten házába. Bétel szó szerint azt jelenti, hogy Isten háza, de ezt az elnevezést sohasem használták a templomra, hanem csak mindig Efraim egyik jól ismert városára, amelyet Jeroboám, Nébát fia létesített, mint az izraeliták bálványimádásának egyik nagy központját. Más szóval, itt azt olvassuk, hogy Bételből, tehát Isten házából delegációt küldtek. Jákob nevezte azt Isten házának, életének abban az időszakában, amikor azt gondolta, hogy elfut Istentől, apjától és Ézsautól. Az éjszakát egy sivár helyen töltötte, és Isten látomást adott neki. Jákob ezt mondta Bételben. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Mózes első könyve, 28. rész, 17. vers. Bétel Izrael északi királyságában feküdt, és Jeroboám király ott állította fel az aranyborjúkat, mint az imádság tárgyait. Ezt a delegációt nem Júda törzsének emberei alkották. Valószínűleg Efraim törzséből valók voltak. Az a tény, hogy ez a delegáció Bételből érkezett, jelzi, hogy a 10 úgynevezett elveszett törzs egyáltalán nem veszett el, némelyik Bételben élt. Ha nagyon gondosan elolvasod Esdrás könyvét, rájössz, hogy akik visszatértek a babiloniai fogságból, azok közül sokan azokba a városokba igyekeztek, amelyek ténylegesen a galileai tenger északi részén feküdtek. Az a terület a 10 törzshöz, Izrael északi királyságához tartozott. A visszatértek mind a 12 törzset képviselték. Jól lehet, kevesen mentek vissza hazájukba. Összesen alig 60 000 ember. Nincs olyan, mint Izrael elveszett 10 törzse. Akik visszatértek a fogságból, természetesen azokra a helyekre mentek vissza, ahonnan származtak, és sokan jutottak az északi területre, amely valamikor Izrael királyságához tartozott. Ők már a babiloniai fogságban születtek. Sárecer és Regemmelek babiloniai elnevezés, akik zsidókként tértek vissza saját törzsükhöz. Ha valaki máshová teszi ezt a úgynevezett elveszett 10 törzset, az nagyon rosszul értelmezi Isten igéjét. Lehet, hogy őt kell elveszettnek neveznünk, nem a 10 törzset. És kérdezzék meg a seregek urának házában levő papoktól és profétáktól. Sírjunk-e az 5. hónapban, megtartóztatva magunkat, ahogyan évek óta tesszük? Zakariás könyve, 7. rész, 3. vers. Ezek a férfiak Bételből érkeztek, hogy beszéljenek a jeruzsálemi templomban működő papokkal, és kérdést tegyenek föl nekik. A kérdés a szertartásra vonatkozott. Vajon egy-egy szertartás helyes vagy helytelen? Az emberek elkezdtek böjtölni a babilóniai fogság előtt, és ezt folytatták a fogság alatt is. A 137. Zsoltár első és második verse ezt mondja. Amikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. Az ott levő fűzfákra akasztottuk hárfáinkat. Csak zokogtak a fogságban, és ez vallásos funkcióvá emelkedett. Valójában Isten sohasem írt nekik elő böjtnapokat. Isten 7 ünnepnapot ajándékozott népének. A böjtölést ők maguk találták ki. Megtartották a böjtölési és sirató napokat a fogság ideje alatt, és ezt folytatták a fogság után is, de Isten nem áldotta meg őket. Bizonyos mérvű virágzásban részesedtek, sokan felépítették házaikat, és azt nagyon kényelmessé, sőt, pazarlóvá tették. Mégis sírtak és gyászoltak, majd ezt mondták, mi ezt cselekesszük, de Isten nem áldott meg minket. Itt a helyes és helytelen szertartásra mutató kérdéssel találkozunk. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy életed és tanításod által bemutattad nekem, hogy mi a helyes Isten színe előtt. Add, hogy téged kövesselek, és reát hallgassak szüntelen. Amen.